Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy újra találkozunk. Hiányoztatok a múlt héten. 14 éves koromban egyszer csak egy olyan helyzetben találtam magamat, hogy a kezemben volt egy szatyor, és ezzel a szatyorral próbáltam volna tüzet oltani, mert olyan másfél-két méteres lángok csapkodtak körülöttem. És ez a szatyor, amint megpróbáltam volna vele tüzet oltani, akkor derült ki, hogy kevés olyan hely van rajta, ami nem lyukas. És ott állt a 14 éves Tomi, és kezében a halálosan lyukas szatyor, körülötte a lángok, és próbáltam volna tüzet oltani. Hogyha visszamegyünk a történetben körülbelül 10 percet, hát úgy állt elő az a helyzet, hogy a barátaimmal kitaláltuk, hogy a házunktól, a szülői házunktól nem messze lévő patakparton egy bodza bokorból megpróbálunk bunkert faragni. De hát ehhez ugye ki kell írtani a bodzabokor belsejét, és gondoltuk, hogy ezt pont úgy kell csinálni, hogy kivágjuk, és aztán tüzet rakunk benne, hogy teljesen tiszta legyen. És ahogy battyogtam ehhez a bodzabokorhoz, észrevettem egy hangyabolyt. És felmerült bennem az a nagyszerű ötlet, hogy megnézném, hogy hogy futkároznak a hangyák, miközben ég a boly körülöttük. Úgyhogy belocsoltam a nálam lévő valamilyen gyúlékon anyaggal, amit a mai napig nem tudok, hogy mi volt az, de a szüleim garázsában pont volt ilyen, és belocsoltam ezt a hangyabolyt, majd meggyújtottam. És körülbelül egy percig ez izgalmas volt, aztán tudatosult bennem, hogy nagyon fúj a szél. És ez a nagyon nagy szél, ez egyre nagyobb lángot gyújtott a hangyabolyban, és hát ott megtanultam egy örök életre, hogy a hangyaboly réteges szerkezetű, és nagyon mélyre megy a földben, tehát hiába próbáltam a lábammal eltaposni a tüzet, csak fújt ki a talpam alatt a láng, és nem lett kisebb a tűz. Viszont nagyobb lett. És ekkor támadt az a zseniális ötletem, hogy a nálam lévő szatyorral, amelyben az eszközöket vittem, fűrész, fejsze és ez a gyúlékony anyag, hát gyorsan ezeket kiborítom belőle, és a patakban, aminek a partján volt a bodzabokor, megmerítem a szatyrot. És elérkezünk a történet kezdetéhez, amikor is ott áll Tomi 14 évesen körülötte lángok, és felismeri a cudar valóságot, hogy lyukas szatyorral nem lehet megküzdeni a lángokkal. Hát így olvassuk János evangéliumát, mégpedig a 4. fejezet első versétől a 42. versig. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te mindent átható, páratlan, lehajoló, lehengerlő, megnyerő szeretetedet. Köszönjük a te végtelen kedvességedet. Köszönjük, hogy benned erő van. És ez az erő, ami képes meggyógyítani az összetört lelkünket. Urunk, kérünk, jöjj ma közénk. És köszönjük, hogy már itt is vagy. Nyisd meg a lelkünk szemeit. Uram, nyisd meg a szemünket, hogy lássunk. Téged szeretnénk látni, Urunk. Szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy közel jöjj, hogy beszélj arról, hogy kik vagyunk, hogy hogyan látsz te bennünket, hogy felismerjük benned, hogy te vagy az Isten, akinek minden lehetséges. Amen. Foglaljatok helyet. Addig jár a korsó a kútra, amíg... Hangosabban? Amíg el nem törik. Miről szól ez a mondás? Azt a rendkívül summás tapasztalati valóságot összegzi, hogyha sokáig végzünk egy olyan dolgot, egy olyan tevékenységet, amiről tudjuk, hogy nem jó, akkor a végén nem tudjuk kikerülni, hogy el ne érjen bennünket a bukás. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Vagyis ne folytasd, mert tudod, hogy rossz vége lesz. Isten országában ez a mondás, ez máshogy fejeződik be. Addig jár a korsó a kútra, amíg nem találkozik Jézussal. addig jár a korsó a kútra, amíg nem találkozik Jézussal. És ott a kút szélénél minden korsó felismeri, hogy törött vagyok. Hogy járunk az életünkkel, és visszük a korsóinkat, hogy hát ha azt a nagy lángoló tüzet, amit vagy mi magunk okoztunk magunknak, vagy mások okoztak az életünkben, hogy hát ha valahogy a következményektől meg tudnánk szabadulni. És aztán, amikor odaérünk a kúthoz, és próbálnánk meríteni, kiderül, hogy töröttek vagyunk. Hogy hiába próbálkozunk a saját megoldásainkkal, amikor minden erőnket beleadjuk, és óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy végre nagy vizet merítsünk, hiszen egyre nagyobbak a lángok körülöttünk, akkor elég hamar találkozunk azzal a kiábrándító valósággal, hogy az életünk olyan, mint egy törött korsó. Olyan, mint egy lyukas reklámszatyor. És a lángok pedig nem lesznek kisebbek, hanem minél inkább hagyjuk, hogy ez az állapot, ez a helyzet így fennálljon, a lángok annál nagyobbak lesznek. És aztán vannak olyan korsók, amik felismerik ezt, és azt mondják, hogy Jézus, segíts! Az életem nélküled olyan, mint egy törött korsó. A lelkem olyan, mint a lyukas reklámszatyor. Hiába próbálom, Uram, hiába próbálom megmeríteni, nem jutok semmire. Azt mondja Jeremiáson keresztül az Úr az ő népének, hogy kétszeres rosszat cselekedett az én népem, mert elhagytak engem az élő víz forrását. De ez még hagyján, ez ugye egyszeres rossz. Elhagytak engem, mint az élő víz forrását. Az élő víz, értsd, forrásvíz. Nem ciszternában gyűlik, mint ahogy néhány héttel ezelőtt hallottunk róla a kánai mennyegző kapcsán. Nem ciszternában gyűlik, hanem a forrásból bugyog ki. Ez az élő víz, ebben nincsen semmi misztikus. Élő víz, és elhagytak engem, mint az élő víznek a forrását. Ez az első rossz, de az még hagyján, hanem repedezett falu víztározókat válnak maguknak, amelyek nem tartják a vizet. Íme így működik az ember. Istentől távol megpróbálja valahogy pótolni Isten hiányát az életében, hogyha már nincsen forrásvíz, akkor legyen valami víz az életemben, amivel el tudom oltani a körülöttem felcsapó tüzeket. De hát ezek szükségszerűen repedezett falu víztározók lesznek. Nem képesek megtartani a vizet. A bűnnek ez a természete. A bűn természete az az, hogy megoldásként kínálja fel magát a számodra, de közben valahogy szépen, lassan, folyamatosan elszívja az erődet. Azt mondja Jézus, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A hit az bizalom. Úgyhogy tehát úgy is fordíthatjuk ezt, hogy a bűn az, hogy nem bíznak én bennem. És hogyha még egyet fordítunk rajta, akkor a bűn az, hogy nem én bennem bíznak. Ez a bűn. Gondolj bele, hogy hány olyan helyzet van most az életedben, ami nyomaszt. Hány olyan helyzet van az életedben, amiről azt mondod, hogy nem tudom, hogy miért, de elszívja az erőmet. Az előző két hétben villanyszerelők dolgoztak nálunk. És azt gondoltam, hogy mikor elmennek, akkor kész lesz az új rendszer, és még jobban fog működni, mint előtte. Ez azért nem annyira meglepő vágyakozás, nem? Hogyha hívsz egy szakembert, akkor azt szeretnéd, hogy javítsa meg, és ami addig nem működött, az még jobban működjön. Én két hete ebben a vágyakozásban vagyok. Mire aztán elmentek múlt héten a villanyszerelők, úgy, hogy nagyon sajnáljuk, de nem sikerült megoldani a problémát. Ez azt jelenti, hogy eddig az udvarunkban volt világítás, a kerítésekben vannak beépített lámpák, eddig volt világítás. Most, miután vártam arra, hogy ezt a rendszert nem csak hogy megjavítják, hanem fejlesztik, hát úgy mentek el, hogy sajnáljuk, Pavko úr, de van valamilyen szivárgó áram, és most, hogy újra kötöttük a rendszert, most valami az áramvédelmi kapcsolót levágja. Nagyon apró árammennyiség is ahhoz, hogy az áramvédelmi kapcsolót lecsapja. És mondom, akkor mit lehet ezzel kezdeni? Hát az nagyon bonyolult. Hát mondom, eddig volt egy jól működő rendszer, és most egy kicsit rosszabbul működik. És akkor ismerkedem ilyen fogalmakkal, én bölcsész meg lelkipásztor létemre, hogy áramvédelmi kapcsoló. Elfolyik egy nagyon pici áram. Nagyon pici. Észrevétlen mennyiségű. Talán még meg se rázna. De amikor elfolyik ez az áram, püf, lecsapja a biztosítékot, és nem működik. Ez a bűnnek a természete. Ilyen a bűn. Ne gondold azt, hogy hát ez még belefér, ez még működik, ezzel még fenntartható a rendszer. Elég egy nagyon kicsi rés, hogy elfoljon, és működésképtelenné teszi a rendszert. Mert az életünk Isten nélkül olyan, mint egy törött korsó. A lelkünk, hogyha nem az élő Istenben bízunk, olyan, mint egy lyukas reklámszatyor. Nem tudod eloltani vele az életedben megjelenő tüzeket. Azt olvastuk, hogy Samárián kellett pedig Jézusnak átmennie. Az első két versben arról van szó, hogy Jézus Galileából, illetve Judeából délről elindul észak felé. Galileába. Judeából megy Galileába. Délről északra. Az ország középső részén helyezkedik el ez a bizonyos Samária, ami a no-go zóna volt. Értelmes ember oda nem akart bemenni, ha zsidó volt, mert egészen a gyilkossági atrocitásokig jutottak bizonyos helyzetek. Úgyhogy ha valaki nem akart belehalni az utazásába, vagy nem akart olyan gyűlöletnek kitéve lenni, hogy a végén akár az életébe is kerüljön, akkor elkerülte Samáriát. Így aztán a zsidók kikerülték ezt a térséget. Ennek megvan a maga történelmi előzménye, de minden esetre zsidók, samáriaiak között óriási ellentét húzódott, akár a gyilkosságig menően. Egy másik helyzetben ugye azt olvassuk, hogy ez a gyűlölet, ez Zebedeus két fiában, Jánosban és Jakabban olyan haragot gerjesztett, amikor megtudták, hogy egy samáriai fogadóban az ő mesterüket nem akarják befogadni. Hát lévén a már meglévő feszültség miatt ez a két fiú arra gondolt, hogy nekünk elég nagy hitünk van, mester. Mi vagyunk olyan nagy hívők, mint Illés. Hát Illés meg, ha úgy volt, hogy tüzet kért az ellenséges seregre, aztán megemésztette az egészet. Ne próbáljuk ki, Jézus! Hát vesszenek a samáriaiak! Ha nem akarnak befogadni téged, akkor gyalúd le őket! És erre azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Ilyen volt tehát a helyzet, és mégis Jézusnak Samárián kellett átmennie. Akkor tényleg át kellett ott mennie? Szükségszerű volt az, hogy arra menjen? Egyáltalán nem. Hol született meg az a terv, hogy Jézusnak oda kell mennie? A mennyben. A mennyben született meg az a terv, hogy Jézus, fiam, neked most Samárián kell átmenned. Miért? Mert lesz ott egy asszony, akivel beszélgetned kell. Igen, egy asszony. Igen, egy asszony, akinek az életében szükség van arra, hogy veled beszélgessen. Igen, egy asszony, akinek az élete olyan szana széttöredezett, hogy már ő maga sem tudja, hogy ezt hol próbálja meg, és hogyan próbálja meg összeforrasztani. Hogyha Jézus az Isten fia, hogyha Isten lévén, és az Istennel való kapcsolatából fakadóan minden tudó, hogyha bármire képes, mert bár tökéletesen ember, de tökéletesen Isten, és olyan kapcsolatban van az Atyával, hogy érti és látja, hogy mi zajlik a mennyben. Hogyha ilyen a te Istened, akkor vajon nem tudja-e pontosan, hogy miben vagy, és nem tudja-e tűpontossággal, hogy mikor kell ott lennie az életedben. Hogyha képes szóba elegyedni egy megvetett nővel, akinek a fejére nőttek a saját bűnei, a saját körülményei, a saját nehézségei, a saját élethelyzete. Hogyha vele szóba elegyedik, és végül helyreállítja őt, akkor lehet olyan bűn, ami miatt tőle távol maradna? Lehet olyan bűn, lehet olyan körülmény, tehetnek veled olyat mások, ami miatt Jézus ne állna szóba veled? Nincsen semmi, ami megakadályozná őt, hogy ott legyen veled, amikor neked arra szükséged van. Van olyan, hogy a saját tetteinknek, döntéseinknek a következménye miatt csapnak fel körülöttünk a lángok. Én pontosan tudtam, hogy ott 26 évvel ezelőtt ki miatt csaptak fel körülöttem a lángok. Pontosan tudtam. És tudjátok, amikor próbáltam kétszer-háromszor megmeríteni azt a szatyrot, aztán csak kicsorgott belőle a víz, és utána azt láttam, hogy már nem látok át a patak keresztmetszetén akkora a füst. Aztán megérkeztek a barátaim is, és rohantunk, és hívtuk a tűzoltókat, és aztán bemutatkoztunk a telefonban, álnéven. És aztán szédületes sebességgel elbújtunk a házunkban, és behúztunk minden függönyt. Kevésszer féltem még úgy életemben, hogy mi lesz ennek a következménye, mint akkor. Aztán hála Istennek nem kellett a javítóintézetben eltöltenem néhány hónapot. De ennek a kis gondolatnak, hogy mi lenne, ha megnéznénk, hogy hogy ég a hangyaboly, ennek az lett a következménye, hogy az a patakpart körülbelül 100 méteren leégett, mellette kukoricás, és azóta áldom az Urat, hogy a kukoricába nem kapott bele a tűz. Mert akkor lehet, hogy a tűzoltók tovább mentek volna, hogy mi miatt gyulladt ez a tűz. Ott pontosan tudtam, hogy ez az én tettemnek a következménye. És nagyon féltem, hogy mi lesz ennek a tettemnek a következménye. Aztán van olyan, amikor mások tettei miatt kerülsz valamilyen olyan helyzetbe, hogy úgy érzed, hogy elégek itt a lángok között. Nem mindig a saját bűneink, a saját döntéseink következményei miatt kerülünk borzasztóan szorult helyzetbe. Van olyan, hogy úgy érzed, hogy Uram, nem bírom, nem is csináltam semmit, de mégis itt nyaldosnak a lángok. És próbálnám én oltani, de hát hiába hozom a kis reklámszatyromat, kifolyik. Ez talán még nyomasztóbb helyzet. Hát ez az asszony, ez ilyen helyzetben volt. Hívd ide a férjedet, mondja Jézus. Hát azt nem tudom. Nincs férjem. Igazat mondtál, de, mondja Jézus, ebben igazat mondtál. Talán ennek a hölgynek a természete az nem az igazmondó juhászéra hasonlított, mert valahogyan az életének az előző időszakában elfogyasztott 5 férjet. Persze ez nagyon rossz májú megközelítés, ugye? Mi van, hogyha nem az ő hibája volt? Hát akkor 5 férj már elfogyasztotta őt. Valószínűleg ennek a 2 elegye az igazság sokszor kibogozhatatlanul. Mint amikor nemezelsz, és a gyapjú szálak így teljesen összefonódnak egy gombóccá. Kihibázott? Ő? Vagy a férje? Vagy a férje? Vagy ő? Hát leginkább mind a 2. A lényeg, hogy elhagyta őt az 1., a 2., a 3., a 4. és az 5. férje is, és akivel most él, az nem a férje. Ilyen kapcsolatra abban az időben nem nagyon lehetett semmi jót mondani, és nem lehetett ilyen kapcsolattól semmi jót várni. Egy olyan kultúrában, ahol a házasság törésért megkövezés jár, egy olyan kultúrában, ahol a férfiaknak szabad csak elbocsátaniuk a feleségüket, ha valaki élettársi kapcsolatban él, az nem olyan, amiről széles körben szívesen beszélne. Lehet, hogy a falu közössége nem is tudott erről a kapcsolatról. Ki az, aki tudott róla? Az Isten. Nem tudjuk, hogy mi miatt, de ez az asszony olyan helyzetbe keveredett, hogy az életében hozott döntések és az élet helyzete, amiben jutott mások döntéseinek a nyomán, folyamatosan szívta el az erejét. Az idő dél felé járt. És egészen addig, amíg hagyományosan a hajnali vagy az esti órákban mentek az asszonyok vizet meríteni, ő meg a legnagyobb tűző napon jön. Szeretnék mutatni egy képet nektek a vízhordó asszonyokról. Ez a kép most készült a 21. században. Indiában járunk, és vízhordó asszonyok viszik a fejükön a vizes korsót. Látjátok, hogy már ha csak így ránéztek, hát biztos van benne 15-20 liter víz. Indiában manapság vannak olyanok, akik megtehetik, és az első feleségük mellé még 2 vagy 3 másik feleséget vesznek, vízhordó asszonynak, hogy az aszályos időkben legyen, aki hordja a vizet, akár naponta többször is. Ezek az asszonyok nem bújhatnak oda a férjük mellé az ágyba, ez az első feleségek kiváltsága, nem részesednek a családi vagyonból, egy dolguk van, hordják a vizet. Egy idő után megkopaszodnak, mert hogy folyamatosan ott van a fejükön a korsó. És hát képzeljétek el, hogy milyen lelki terheket kell cipelniük emellett. De mégis menniük kell. És ez az asszony is, amiközben bandukol ott a samáriai tűző napsütésben, képzeljétek el, hogy hányszor gondolhatta végig az életét. Miközben megtette ezt a 2-5-8 kilométeres távolságot, minden nap volt, úgyhogy 2-szer. Hányszor járhatott az a fejében, hogy ott azt nem úgy kellett volna csinálni. És akkor most nem lennék itt. Akkor most nem ilyen lenne az életem. Bárcsak ne úgy döntöttem volna, bárcsak ne mentem volna hozzá a másodikhoz, a harmadikhoz, a negyedikhez. Milyen jó lett volna, hogyha gyerekeim születnek. Milyen jó lett volna, hogyha nem kellene állandóan kiállnom azt a helyzetet, amiben vagyok. De most itt vagyok. és láthatóan senki nem áll mellettem. Senkivel nem tudok együtt jönni. A faluban megvetnek, a családomban megvetnek, a másik előző férjeim azok megvetnek. Mire számíthatok ezek után? Ki tudhat vajon segíteni? És a legszörnyűbb az, hogy amikor átéled ezt a kilátástalan helyzetet, és odáig érkezel, hogy Uram, fáj a lelkem, beteg a lelkem. Úgy érzem magam, mint egy elhasználódott, lyukas reklámszatyor. Hát ha volt ilyen reklámszatyor élet, akkor ennek a nőnek az élete az lehetett. És a legtragikusabb ezekben a helyzetben az, hogy nem teheted meg azt, hogy felfüggeszted az életedet. Nem teheted meg azt, hogy most egy kicsit pihenek. Hordani kell a vizet akkor is. Útra kell kelni ma is, meg holnap is. És ma is úgy érzem, hogy igazából senki nem érti meg azt, hogy mi van a lelkemben. Ma is úgy érzem, hogy nincs mellettem senki, aki tudna segíteni. Ma is úgy érzem, hogy ez kilátástalan, de nem léphetek ki belőle. Ez a reménytelenségnek a csúcsa. És ebben a helyzetben, amikor így vagy, akkor tudhatod, hogy a mennyben újra térképeket rajzolnak. Isten a mennyben ilyenkor az ő fiának új térképet rajzol. És azt mondja, hogy nézd meg Jézus. Tomi olyan helyzetet alakított ki maga körül, úgy döntött, hogy lángokban áll az élete. Nézd meg, hogy ott van a gyerekem a lángok között. Menj el, segíts neki. És Jézus erre nem azt mondja, hogy atyám, oda értelmes ember nem megy be. Láttad, hogy mit csinált az életével? Láttad, hogy milyen döntéseknek az eredményeképpen jutott idáig? Látod, hogy mennyire engedetlen? Látod, hogy igazából a szájával azt mondja, hogy szeret téged, de amúgy a szíve távol van tőled? Hát nem látod, atyám, hogy ha a te törvényednek engedelmeskedne, akkor nem jutott volna ilyen helyzetbe? Na mindezt nem mondja Jézus. Úgyhogy ezt az egész nagy zárójelet, ezt most kidobjuk a kukába, hanem mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a fiú nem tehet önmagától semmit, hanem amit lát, hogy az atya tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. És amikor a mennyben új térképet rajzolnak a te megmentésedre, akkor ezt a fiú, vagy most a Szentlélek a fiú képviselője látja és megteszi az életedben. A mennyben szövik a megmentésedre irányuló terveket. Nem csak majd az üdvösségedre vonatkozóan, most a saját elhibázott döntéseid, a saját rossz helyzetértékelésed, a saját bűneid, azok miatt, a bűnök miatt, amit mások követtek el ellened, és te csak belekerültél, és állnod kell a rosszabbnál rosszabb következményeket. Isten átrajzolja a térképet. És meglátogat téged, ugyanúgy, mint ezt az asszonyt. És mikor kiderül, hogy van értelme ezzel az emberrel beszélgetni, akkor azt mondja ez az asszony, hogy beszélgessünk, beszélj még hozzám tovább, Jézus, beszélj még hozzám, mert kezdem sejteni, hogy valami van nálad, ami nekem kell. És amikor Jézus azt mondja, hogy igen, igen, mindaz, amit megtanultál gyerekkorodban a Biblia körön, amit megtanultál a vasárnapi iskolában, amit olvastál könyvekben, az, ami az igehirdetésekből megmaradt a szívedben, annak van helye. És amikor eljut idáig ez az asszony, és azt mondja, figyeljétek, ez egy hitvallás, ez egy jelző rakéta, amit fellő ez a nő, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. És ha eljön, akkor kijelent nekünk mindent. Ez egy jelző rakéta, hogy érzékelem, hogy próféta vagy. Kérlek, segíts rajtam, ha te próféta vagy, én tudom a prófétákról, hogy azok csodatévő képességgel bírnak, azoknak Isten az imáját meghallgatja, segíts rajtam. Jönnek elő az emlékeim, hogy hogyan kellene kapcsolódni Istenhez, segíts rajtam, kérlek. És Jézus nem játszik vele, nem köntörfalasz, hanem azt mondja, hogy itt vagyok. Látlak, látom a helyzetedet, és tudom, hogy miben vagy. Eljön a messiás, aki kijelent nekünk mindent. És figyeljétek, mi az asszonynak az evangéliuma? Mi az asszony evangéliuma a környezete számára? Mi az ő jó híre, amivel visszamegy a közösségébe? Az, hogy lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Ti szeretitek, amikor megmondanak nektek mindent, amit tettetek? Én annyira nem. Volt egy-két helyzet az életemben, amikor megmondtak nekem mindent. Volt olyan, hogy naívan megkérdeztem, hogy úgy érzem, mintha valami feszültség lenne közöttünk. Az én részemről nincs, de lehet, hogy a te részedről igen. Jól érzékelem ezt? És erre az volt a válasz, hogy megmondott nekem az illető mindent, amit szerinte tettem. És amikor megmondanak nekünk mindent, amit tettem, az hasonló ahhoz, hogy ide tessék állni a falhoz, hátra tett kézzel, és tessék szíves megengedni, hogy lőjünk. Ez ilyen. Amikor megmondanak nekünk mindent, amit tettem. Ilyen vagy, ilyen vagy, ilyen vagy. Ezt nem csinálod jól, ebben hibáztál. Az ilyen természet az elviselhetetlen. És amikor ez az identitásodat érinti, és azt, amiben úgy érzed, hogy az vagy te. Na hát azok a szavak mennek a legmélyebbre. Azok, amik úgy érzed, hogy olyan sebeket okoznak, hogy azt nem fogod tudni kiheverni. Volt olyan illető, aki azt mondta nekem, hogy te akarsz lelkipásztor lenni? Törvénykezően prédikálsz, nem szereted az embereket, nem vagy jó vezető. És akkor végig gondoltam magam, hogy egyébként mit kell egy lelkipásztornak csinálni? Igét hirdetni, tanítani, szeretni az embereket, meg vezetni Isten népét. Akkor szerinted, hogy mi az, ami megy? Semmi. Az üzenet, értsd, nem vagy alkalmas, nem vagy jó ember. Rossz lóra tettél. Ne is folytasd tovább. Hagyd abba. Ilyen az, amikor megmondanak nekünk mindent, amit tettünk. De az asszony számára ez mégis felszabadító. Miért? Azért, mert nem mindegy, hogy kimond meg mindent, amit tettünk. Nagyon nem mindegy. Mert amikor Jézus arra hív, hogy gyere és szembesülj azzal, hogy mit csináltál, vagy merj szembesülni azzal, hogy mit tettek veled, az felszabadító. Emlékezhettek, 2 héttel ezelőtt Nikodémusról beszélgettünk. És Jézus azonnal bevonja őt egy mélyebb beszélgetésbe. Ugye erről beszéltünk. Hogy amikor Nikodémus kifejezi az érdeklődését, Jézus bevonja őt, és sokkal mélyebbre viszi. És néhány gondolattal később Nikodémus már azzal szembesül, hogy Jézus azt mondja neki, hogy hát te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Ülj le egyes. De Nikodémus mégsem így reagál, hanem úgy reagál, hogy Jézus tanítványa lesz. Ez az asszony. Azt mondja neki Jézus, hogy drágám, 5 férjed volt. Tudod még számon tartani? 5. 6. emberrel élsz együtt. Ugye, hogy ez nem normális? Gyere, segítek. És az asszony erre úgy reagál, hogy halleluja. Végre megérkezett a szabadulás. Megérkezett a szabadulás. Mert ha a Messiás mondja meg nekem, hogy milyen vagyok, akkor ő felkínálja egyúttal a helyreállás lehetőségét is. Amikor az emberek szemrehányást tesznek nekünk, akkor a legtöbbször otthagynak, vérbefagyva. Kevésszer kínálják fel a helyreállás lehetőségét. Igen, ilyennek látlak, és ilyen, és ilyen, és ilyen, és ilyen vagy. Akkor nem szokták azt mondani, hogy most miután kiadtam ezt magamból, hogyan segíthetek? Ezt nem nagyon szokták felkínálni. Ott hagynak vérbefagyva. De amikor ezt a te urad és megváltód teszi, akkor felkínálja, hogy gyere, én nem akarlak így hagyni. Az asszony először még próbálkozik, és azt mondja, hogy segíts nekem, hogy valahogy megváltozzanak a körülményeim. Hogy ne kelljen ide járnom meríteni. Engedd meg, hogy ne kobaszodjak meg. Engedd meg, hogy ne kelljen 20 liter vizet cipelnem napi 2-szer. És a tűző napon. Segíts! De Jézus nem hagyja, hogy megálljon itt az asszony. És erre számíthatsz, amikor Jézussal beszélgetsz, hogyha te hozod elé a nyomasztó körülményeidet, akkor ő nem fogja azt mondani, hogy jó, gyere, segítek, hogy jól érezd magadat a bőrödben. Mert lehet úgy végigélni egy életet, hogy jól érzed magadat a bőrödben, de közben elveszíted az életedet. Lehet úgy élni. És hogyha úgy vagy ma itt, hogy még nem vagy Krisztus követője, hogy még nem találkoztál vele ilyen mélységben, akkor szeretném mondani, hogy ne elégedj meg annyival, hogy Jézust kabala babának használod. Sokszor így járnak keresztények. És lehet, hogy most, amikor ezt mondom, akkor érzed, hogy a Szentlélek úgy finoman, de megnyomja a szívedet, meg a lelkiismeretedet, hogy ez rólad szól. Ne állj ellent neki. Ne ülj végig úgy sokszor 52 Isten tiszteletet, hogy azt várod Jézustól, hogy picit ápolgassa a lelkedet. Hogy Uram, nem akarok ilyen körülmények között lenni, és azt mondja, hogy jó, nem is kell. De akkor gyere, és a mélységében tisztítsuk ki az életedet. Keressük meg a gyökerét. Mi a baj? Mert hogyha elkezdi Jézus megjavítgatni a körülményeidet, attól még a jellemed, a személyiséged, a hited, az változatlanul tud maradni. De ha a hited marad változatlanul, és a nulláról nem változik át egyesre, akkor úgy gyalogolsz be a pokolba, hogy jól érzed magadat a bőrödben. De Jézus ezt nem akarja. És azt sem akarja, hogy a követője legyél, de ne engedd egy szintnél mélyebbre. Nem akarja. Be fog hívni olyan beszélgetésekbe, ahol muszáj mélyebbre menni. Ne elégedj meg azzal, hogyha a körülményeid megjavulnak. nem ez a cél, hanem az a cél, hogy Jézus Úr legyen az életedben. És ha ő az Úr, akkor minden helyre fog állni, és csodálatosabb lesz, mint annak előtte. Ez az asszony ott hagyta a korsóját, elment a városba, szólt az embereknek. Addig jár a korsó a kútra, amíg nem találkozik Jézussal. És amikor találkozik Jézussal, akkor helyre áll az élete, és egészen új célokat nyer. Ennek az asszonynak eddig az volt az élete célja, hogy menjek vizet meríteni úgy, hogy senki ne lásson. Mert nem akarok beszélgetni, nem akarom, hogy rám kérdezzenek, nem akarom, hogy szemrehányást tegyenek, nem akarom, hogy tovább bántsanak. Az volt a cél, hogy ne kelljen idejárni meríteni. Hova megy vissza ez az asszony? Oda, ahol más se kapott, csak bántást. Ott hagyja a korsóját a kútnál. Az volt eddig az életének a célja. A központi eszköz. És hirtelen a korsóra nincs szükség. Nem az az érdekes. Mert akihez Jézus beszél, annak lesz mondani valója. Ezt szeretném vastagon aláhúzni. Akihez Jézus beszél, akivel Jézus beszélget, annak lesz mondani valója a környezete számára. Mi a te üzeneted a környezeted számára? Az, hogy az életed makulátlan? Ne legyen ez az üzenet, mert nem igaz. Ne tégy hamis tanú bizonyságot fele barátod ellen, ne mondd neki, hogy gyere, legyél Jézus követője, hogy olyan jó életed legyen, mint nekem. Mert nem hibátlan az életed. Mi a te üzeneted? Gyere, legyél Jézus követője, hogy olyan szép családod legyen, mint nekem. Hazugság kettő. Nem mint, hogyha nem lehetnének szép családjaink, félre ne értsetek. De ne ez legyen az üzeneted, mert abban a pillanatban, hogy nem úgy alakul a gyereknevelés, ahogy szeretnéd, akkor azt fogják mondani, hogy hát neked sem megy. Gyere ahhoz a Jézushoz, akit én is követek, mert akkor soha többé nem fogsz veszekedni a feleségeddel. Rossz válasz. Persze, ha nálatok soha nem esik hangos szóváltás, adjatok hálát az Istennek. De ha esetleg volt már olyan, vagy fent tudod tartani a lehetőségét, hogy lesz olyan, hogy esetleg valamikor összeveszel a férjeddel vagy a feleségeddel, akkor ne ez legyen az üzeneted. Mi az üzenetünk? Az, hogy gyere ahhoz a Jézushoz, aki az én életemet is helyreállítja. Folyamatosan. És szépen beforrasztja rajtam a repedéseket. Eltünteti rólam a hegeket, meggyógyítja a sebeimet, helyreállítja az életemet, és bevisz a mennybe, amit egyébként nem érdemelnék meg. De képzeld el, annyira szeret, hogy bár nem érdemelném meg, és holnap meg lehet, hogy még jobban nem fogom megérdemelni, de mégis ő úgy döntött, hogy az én falumon kell átmennie. Úgy döntött, hogy az én életemen kell átmennie. Hogy az én házamba kell bejönnie. Hogy értem is el kell jönnie. Úgy döntött. És el is jött. Mi ennek az üzenetnek a következménye? Az, hogy Samáriának a lakossága megtér Jézushoz. Ez a különbség. Ha magadról, a gyerekeidről, a házasságodról, a karrieredről, a gazdagodásodról szól az evangélium, az kuka. Ha arról szól, hogy Jézus helyre állítja az életemet, az örök életet hoz másoknak is. Egy záró képet szeretnék kivetíteni. Van egy kínai technika, amikor a törött edényeket arannyal ragasztják össze. Az a törött tál, ami korábban értéktelennek tűnt, és azt mondták róla, hogy ez dobhatod a szemétbe, összetört, nem tartja a vizet. Ebben ne egyél reggelire joghurtos műzlit, mert fölnyalhatod az asztalról az egészet. Az, amit korábban dobtak volna a kukába, amikor arannyal forrasztják össze, értékesebb lesz, mint annak előtte. Ezt teszi Jézus az összetört életű emberekkel. Úgyhogy amikor úgy érzed, hogy össze vagyok törve, értéktelenebb vagyok, mint valaha, akkor tudhatod, hogyha Jézust hívod, hogy segítsen, akkor ahogyan helyreállít, értékesebb lesz az életed, mint annak előtte. Miért? Amiatt a munka miatt, amit végez benned. Azt mondja Péter apostol, hogy a ti hiteteket Isten hatalma őrzi. És ez a hit értékesebb a tűzben kipróbált, de veszendő aranynál. Így lesz abból, ami eltörött, a lyukas reklámszatyorból egy értékes edény, amit Isten bevisz a mennybe. Amen.